köszöntök mindenkit a mai motoros égéstér adásában.
Jó napot kívánok, főszerkesztő úr!
A vendégeink Gult Péter, Mantiti, MotoGP és Sebestyén Péter szakértő, a másik vendégünk pedig Bistei Péter, a Total Bike egykerekezés és rolling burnout ügyi szakértője.
Ez olyan, mint a Geur Söpte biztonságügyi szakértő.
Oroszország
szakértő, Putyin szakértő.
Ma csak szakértőket hívtunk, és ugye a hétvégén nem lesz, vagy hát mire ez az adásba kerül, vagy megjelenik, addigra már nem volt. Tehát, hogy
sosem volt. Micsoda?
Csak hogy azért a Superbike a témánk, mert az nem évül el.
Hát pedig Marc Márquez most fog nyerni a hétvégén, lehet. Ami már addigra már egy elmúlt hétvége lesz.
Igen, de ezért nem beszélünk arról.
De nem csinálunk egy tippelős játékot, és egy hét múlva visszahallgatjuk?
Szerintem Márquez nem fog nyerni.
Dobogón?
Figyelj, a nyerésről volt szó a tippelésedben, utólag nem módosítsd a feltételeket.
Ja, jó, akkor én megtippelem, hogy nyerni fog.
Én csak szimplán szomorú vagyok, hogy Rossi nagyon még a közvetítésben sem nagyon látni. Úgyhogy elment a kedvem a MotoGP-től, megmondom azért.
Nem mondtad, hogy Rossi is vagy. Sose. Sose vallottad
pedig
be.
De.
Figyelj, arra tippelsz, hogy a Bistei, akinek van egy életnagyságú Rossi figurája otthon, akivel együtt szokott aludni és zuhanyozni.
Én ezt nem tudtam.
Rá azt mondod, hogy nem tudtuk, hogy Rossi
hát
vagy.
Hát én ezt nem tudtam, hogy van neki
nem figura, csak egy ilyen...
Egy felfújható Rossi
nem,
szexbábud
nem,
van.
Nem, ez csak egy ilyen Yamaha szalomból csaklizott, valóban életmagas, életnagyságú ilyen textil. Ilyen lógatós téma.
Hogy te tényleg be tudod vinni az zuhanyzó fülkébe?
Hát ha akar, nem be tudnám, de azért nem vittem, nem szoktam bevinni.
A kádba viszi bevárni a zuhanyzó fülkéje.
Együtt alszol vele, mint amikor Iván Potyerdönci volt egyszer.
Nem menjünk ebbe bele.
Hogy Iván Potyerdönci volt, hogy úgy alszik. Együtt a Bistei.
Nem menjünk ebbe bele.
A Guld most arra utalt, hogy egyszer egy ágyban aludtam Zrigy Árpáddal, aki a Total Bike-nak volt az előttem lévő szerkesztője. Egy KTM sajtóúton alakult úgy, hogy egy ágyas szobát kaptunk, és akkor Zriggel osztottuk meg az ágyunkat. Akkor én még motorrevű újságíróként voltam jelen, és az Árpád az horkolt. Ennyi nagyjából a sztorinak a lényege.
Húznék rá egy lapot, én Oncsik Zoltán aludtam együtt.
Én Paolovics Imrével aludtam két ágyasba, de ott ült az ágyam végén.
Gúl nyert. Gúl nyert. Ezt lezárhatjuk.
Jó, hát ez a Guldban van egy ilyen verseny hajlam most, hogy bármit mondok, arra neki rá kell emelnie egy
mert
nagyobbat.
Mert azt mondtad, hogy 17:30 keltél, én meg azt, hogy 4:00. Hát most ez...
Mondom, alátámasztottad az előző állításomat,
azzal meg én
köszönöm
nyertek,
szépen.
Mert én kb. 2 órát aludtam. Tehát, hogy...
Na, akkor a Bistei nyert.
Időben lefeküdtem, de...
Nem. Meg én nem is Bihar tornáról jövök.
Hoppá.
Hoppá.
Na, akkor én nyertem, mert én tömegközlekedéssel jöttem ma reggel föl hajdúságból.
Egy hős vagy.
Megnézted a MotoGP pályát?
Nem, megnéztem a buszmegállót, a gólyafészkeket, illetve... Ahogy a Püspökladányban átszálltam a buszról a vonatra, ott nagyon ilyen a Star Wars-ban van az a világvégi kocsma, ahol a Han Solo lelövi Greedót, az a Mos Eisley, vagy nem tudom, hogy pontosan hogy van. Na, picit ott éreztem magamat a Püspökladányi pályaudvarnál.
Han Solo play a házmester.
Az Őrségben is van egy ilyen kocsma, Orfalutól nem messze. Ott mindig ott vannak.
Hát én az ilyen felkapott helyeket, mint az Őrség, azokat nem kedvelem. Én a pusztaságot támogatom.
Nem akarok beszélni, hogy nem beszélünk motorokról amúgy, ha...
Nem motorokról akartam beszélni, hanem mivel a Guld az ország legendás Sebestyén Péter szakértője,
Úristen.
Aki még biciklit is vett azért, hogy elmehessen a Sebestyén Petivel biciklizni
szóval
egyet.
Ezért vettem biciklit.
Teljesen nyilvánvaló, hogy ezért vettél biciklit.
Erre készültem már egy éve.
És reklamál, hogy a motorosok sávon belül nagy sebességgel előzik a bicikliseket. Ez veszélyes.
Hát ez veszélyes is.
Gyorsabban kéne biciklizned, ha?
Hát lehet, hogy a hosszabb átétet meg kéne próbálni, még nem vagyunk azon a szinten, kérlek.
Na, egyrészt azt, hogy a Peti egy élsportoló. Tehát, hogy ő tényleg élsportoló.
Él, igen.
Tehát, hogyha elmenne maratont futni, ott is eredményesen ott lenne. Hogy tudtad vele tartani a tempót?
Hát úgy, hogy lassított mindig. Hát ő bevált bennünket.
Hogy ő előre ment?
Hát ő előre ment, tehát hogy azon a dombon, amin mi egyszer fölmentünk nagyon izzadva, ő azon 2-3-szor fölment. de úgy, hogy ő nem izzadt. És aztán a végén megdicsértük, hogy milyen ügyes volt, mert nem izzadt, majd ezt azt mondta, hogy jó, nekem ez a munkám, hogy ne izzadjak. De nagyon szerényen mondta ezt, hogy neki nem kell izzadnia.
Hát amikor ben volt égéstérben, akkor sem tűnt egy nagy képű csávónak.
Nem.
Tehát, hogy ezt meg tudom tippelni, hogy civilben is akkor valószínűleg ugyanolyan.
Igen.
És ugye ő idén nem megy a Superbike VB-n, hiszen az eddigi futamokon nem.
Sose ment ott.
Oké, vagy a Supersport.
Bocsánat.
Nem. Tehát, hogy nem ment Supersport 600, de eddig ment.
Hát ment már a Tótéknál a Superbike VB-n. És de eddig hogy ment a Supersport VB-n. Igen.
De hogy idén nincs ott a VB-n.
Hát nincs, és izgatottan várjuk, hogy indul-e. Egyelőre ez még nem tisztázott ez a dolog. Vannak mindenféle pletykák. Ugye a német Speedweek is lehozott egy pletykát.
Na, szemlézd, légy szíves.
Hát a német, ezt egyébként egy magyar weboldal is lehozta, de őket nem mondjuk most be, mert konkurencia. A német Speedweek lehozott egy hírt, mely szerint készítettek egy interjút a Bardal csapat tulajdonosával, Fabio Evangelistával, aki azt szellőztette meg, hogy a Petivel tárgyalások folynak, és nagyon üdvözölné, hogyha egyszer ez a magyar versenyző csapatában mehetne, de hogy egyelőre nincsenek további konkrétumok.
A Bardal az dedikáltan a Sebestyén Petit várja, vagy azt a, mit tudom én, 3-400 ezer eurót, amennyiben náluk egy ülés kerül?
Hát alapvetően nem a pénzt várja, mert hogy van nekik egy versenyzőjük, a dél-afrikai Ödendál jelenleg, aki ugyanúgy az első helyért küzd, és a bajnoki címért megy, mindezt úgy, hogy tavaly gyakorlatilag nem áll dobogón. Szóval én nem gondolom, hogy a pénzt várják, mert a versenyzőjük megvan.
De hanem két versenyző az kétszer annyi pénz.
Hát az kétszer annyi pénz, de a Bardalnál legalábbis a hírek szerint a Bardalnál soha nem a pénzre mennek, hanem a sikerre. És hiába szeretne mondjuk egy borzasztóan tehetségtelen versenyző befizetni akár 600 ezer eurót, őt nem várnák valószínűleg, mert tudnák, hogy nem tudnak vele eredményt elérni, ezért ez egy rossz marketing.
Az elmúlt három évben, ha jól emlékszem, mindig a Bardalnak a pilótája nyert, de lehet, hogy az elmúlt több évben is.
Hát igen, mondjuk három évet, azt hiszem, hogy három évig tudunk visszamenni, ameddig a Bardal
nyert. De azért, mert ők reszelik a legjobb R6-ost itt szélesre vidéken, vagy...
Lehet 750-es blokkal mennek, nem tudom.
Tehát én is ezt akartam kérdezni, hogy mit tudnak azok az olaszok, hogy mindenkinél tudjuk ennyivel jobbak.
Hát ez az, ami a műhely titok, hogy ez gyakorlatilag senki nem hogy tudja. Annyit tudunk, hogy jobbak a jártnál, annyit tudunk, hogy idő kell, amíg a motor elkészül, és 5 hetet mondanak általában. Tehát, hogy egy versenymotornak a felkészítése az 5 hétig tart. Úgyhogy valóban nem az történik, hogy odaraknak egy stock motort, hanem hogyha van egy versenyző, aki náluk fog menni, annak viszonylag sokáig tart, amíg elkészítik a személyre szabott motorját.
Az én személyre olyan szabott piácsunkvarcom, az már 2 éve készül.
Tehát ez nagyon jó lesz.
Tehát ez úgy van, hogy 5 hétig keresik a mobilén azt a törött erradost.
Azt a Donort.
Aztán még Giuseppe Migre elhozza ott Frankfurt alsóról.
Szerintem nem kéne messzire menni, tehát Magyarországon bőven be tudnák gyűjteni ezeket az ilyen papír nélküli motorokat, nem?
Hát elfogyott már itt is.
Elfogyott már itt is.
Hogy hívják a csávót, aki a Team Toto-tól ugrott át a brit superbike-ba?
Hector Barbera?
Igen. Hát
de ő most már az amerikai bajnokságban megy.
Hát akkor ráalkudnak a Barbera által elcsent motorra, nem?
Hát igen, de Barbera most tovább ment, mert lehet Nagy-Britániába is ford a talpa alatt a talaj. Na jó, ezt nem tudjuk.
Neked az, ja, Petinek van egy Yarttól vásárolt, felkészített versenymotorja. Miért igen nem azt tolja oda a Bardalhoz, és azt mondja, hogy srácok, erre mit tudom én, csináljátok meg úgy, hogy nektek tetszik, fényezzétek át, de akkor már is bejebb vagyunk, hát 200 ezer euróval.
Én úgy tudom, hogy a Bardalnak van egy kikötése, hogy ő ad mindent, tehát ő adja a motort, ő adja a szerelőt, mindent ő ad.
Hát érted, ugyanazt az Öhlins futóművet veszik meg, nem?
Hát de a blokk már nem ugyanaz.
Hát de miért nincs egy CNC-s koméjük, aki átfaragja azt a hengerfejet, nem meg tudom, rádolgoz egy kis anyagot?
Gyakorlatilag a Bardal úgy vállalja a szereplést és a motor felkészítést, hogy ők adják oda a motort, és ők csinálnak rajta.
És mindent. A stábot, meg szerelőt is ők adnak?
Igen.
Tehát, hogy amikor szerintem azzal nem árulunk el műhelyi titkot.
Nagyon, nagyon kell figyelnem, mert hogy az a baj, hogy ezekben a pillanatokban lényegesen sokat tudok, és lényegesen keveset mondhatok. Tehát...
Jó, az nyilvános, hogy ha a Bardalhoz én be akarok fizetni, és megütöm az ő szintjüket, akkor mennyit kell villantanom?
Hát nagyságrendileg, amit az előbb mondtál, összeget, annak a magasabb száma az, az lehet a nyilvános. A körül lehet. De egyébként, ha jól emlékszem, ezt talán adnak, a Speed Racing-ben. Tessék?
De hogy ezért mindent adnak? Tehát akkor nekem csak oda
kell. Hát a világbajnoki címet nem adják oda.
De érte? Úgy értem, ami ahhoz kell, hogy azt megszerezzem. Tehát kapok ebédet, reggelit. Tehát oda megyek, viszem a bőrruhámat, a kesztyűmet, a sisakomat, meg a súranómat, de várjál, és adják ez... nekem a szállást, a repjegyeket.
Ez nem olyan, mint a Bradley Wiggins, amikor befizetsz hozzá 1600 frankot egy 4 nap biciklizésért, és 4 csillag, vagy fontot, és 4 csillagos szállodába. Hogy nem, egyébként én azt hiszem, hogy, hogy az utazást azt a versenyzők
állják. És a szerelőket is ők adják, igen, a stábot, ami, a telemetriást.
Hogy mondjam, tehát ami a világbajnoki címhez kell, vagy a futamgyőzelemhez kell, azt ők adják. Azt, hogy egyébként te hogy utazol, vagy hogy hol laksz, azt én azt hiszem, hogy te oldod meg.
És a 400 ezer euróba benne van már az, hogy...
Most ne nevesítsük, mert nem tudjuk pontosan, hogy mennyire van.
Oké, okay, akkor a 3-400 ezer eurónak a felső határában benne van az, hogy időnként betakarózom a motorral, és megfürdetem a kavicságyban.
Hát, vagy... Ha jól tudom, benne van, igen.
Peti nem az.
De hány esés van benne? Vagy ilyenek...
Tessék?
Tehát, én úgy tudom, hogy mondjuk a legtöbb csapatnál a versenyzőnek kell fizetnie, hogyha összecsukja a motort. A szerényebb költségvetésű versenyzők ezért nem tudnak nagyon kitörni, hiszen az, hogyha egy hétvégén kétszer betakaróznak, azzal elmegy rengeteg pénzük, amit nekik kéne pluszba odaadni, és ezért úgy mennek, hogy nem csukhatják össze a motort, ezért nem fejlődnek, és nem lesznek világbajnokok.
Hát én nem láttam ugyanezt semmiféle szerződést, még soha egy bárdalos versenyzőnél sem, tehát nem tudom, de én azt csatszolom, hogy nincs megkötve, hogy hányszor esetsz el.
Tehát akkor abban napi három összecsukás benne van?
Akár 6 is. Tehát, hogy a Bárdának a hitvallása az az, hogy a világbajnoki címér és a futamgyőzelmekért mennek, tehát ebbe biztosítják a versenyzőnek azt, hogy megtalálja a határokat ahhoz, hogy úgy tudjon menni.
De Iván biztosra akar menni, és tudja, hogy
de az, én nem a, tudom amit kivesz a szívből,
az
nem
a... Csak én például, tehát
amit hát most, a túli összegnek a magasabb része,
már
nem egy kárba.
Ha már szétvagdostad az aranyláncokat, és már megvannak az aranyrudak, akkor majd beszélünk róla adáson kívül, biztos, hogy kapsz elérhetőséget. Szeretnél jövőre indulni? Vagy?
Nem, csak eszembe jutott, hogy a Krácsló esetén az LCR Hondánál ott lenyilatkozták az összeget, hogy a Krácsló mennyi motortörést csinált, mit tudom én, 2018-ban.
És még fizetést is kapott, látod.
Igen, és ő valami elképesztő összegnyi szatellit Honda MotoGP motor tört össze.
Hát,
egy szokása volt elesni, és ráadásul gondolom azok a prototípus versenygépek azok nem is olcsók.
A Krácsló a legnagyobb tőzsdekrakot egyébként szerintem a Ducatinál követte el, amikor 350 ezer euróéves fizetés után 3 millió 500 ezerért aláírt a Ducatihoz, abból megvette magának a toszkánai házat, meg villát, meg mindent, és utána egy év után lelépett, miközben összetört egy csomó motor, de gyakorlatilag megalapozta az egész életét és jövőjét. Úgyhogy nem biztos, hogy olyan túl felhőtlen a Ducatival a viszony a Krácslónak, de egyébként remekül csinálta. Mindenki ezt csinálta volna.
Ravasz.
Hát de mire
össze is
a
veszel,
Lorenzo ő, sem apró pénzért ment a Ducatihoz, ha jól emlékszem.
Ő legalább tudott futamot nyerni vele. Nem is egyet.
Jó, csak utána, hogy jól emlékszem, akkor a Hondához meg valami nevetségesen kevésért ment el, hát aztán nem.
Igen, mert akkor gyakorlatilag ő azt feltételezte, hogy majd a Ducatit nem fogják rászabni, és fölcseszte az agyát, és átment a Hondához. Valahogy így volt, nem? Meg hát nyilván, ahol Márquez mellé minek vennének, hogy drága versenyzőt, szóval, hogy akkor már tök mindegy volt. De egyébként a Scott Redding most be is szólt a múlt héten pont a Kyle Crutchlow-nak. Mert hogy Angliában van egy ilyen, hogy az angolok jól el vannak maradva utánunk, ezt megjegyezném, tehát még csak most kezdik majd el az utánpótlást, bőven előttük vagyunk. Michael Laverty ex-versenyző egy ilyen ovál kupát szeretne létrehozni Angliában, ahol gyerekeket fog felfedezni, és a Motorcycle News, az angol Motorcycle News lehozta címlapon, és az volt a címe, hogy keressük a következő Kyle-t. És ezt kirakták az Instagramra, és az első kommentelő Scott Redding volt, aki odaírta, hogy akkor mellé pont ugyanennyi pótalkatrészt is gyűjtsetek. majd utána egy hithű angol kommentelő rákontrázott, hogy kussoljon, mert hogy az a 3 király kategóriás futamgyőzelem minden pénzt megért, úgyhogy Reddingnek meg még egy se sikerült, úgyhogy csak maradjon csöndben nyugodtan. Úgyhogy volt egy ilyen angol belharc.
És a Johnny Ray közben röhögött a háttérben a világbajnoki címeivel.
Nem, a Johnny Ray sincs jóba egyébként Kyle Crutchlow-val, mert hogy Johnny Ray, tehát Kyle Crutchlow-nak a jellegi felesége Johnny Ray-nek az exnője volt, tehát Crutchlow szerette el
Nagyon tőle. Beterjes ez az angol motorversenyzés.
Hát, Johnny Ray és Crashlow nincs annyira jóba egymással, szóval Johnny Ray kusba volt.
Egyébként Angliában azt a házasságot azt nem hitelesítik, ami másodunok a testvérnél távolabbi rokonnal köttetik. Tehát ott előírás, hogy minimum másodunok a testvéredet vett feleségül, és gondolom ezért kellett szakítani a Rének a csajával, és a Crashlownak viszont közeli rokona volt, úgyhogy ők össze is házasodhattak.
Hát lehet, nem tudom. De alapvetően azt hiszem ír mind a kettő. Mármint Johnny Ray, meg a Lucy. Crashlow, meg angol. Brit.
Itt már nem is figyeltem.
Nem figyeltél, látom. De ha tovább akarom bonyolítani, akkor Carl Crashlow feleségének az unokatestvére,
nem beszélünk.
Az Irvin fivérek, akik ugyanúgy a brit szuperbike-ba mennek. Szóval megvagyunk. Az a lényeg, hogy ha befizetsz írtózatosan sok pénzt ehhez a csapathoz, a Supersport VB-re, akkor akár eshetsz, kelhetsz.
Úristen, de mennyi ideig motoroznánk abból Szardinián? Te jó Isten!
De abból soha nem lennél világbajnok, még Szardinián se.
Nem bánnám. Nem ja. Vagyok az a kompetitív alkat.
Hát ezért nem mész te ehhez a csapathoz.
Igen.
Elakadtunk az adásmenetbe?
Nem, én csak azt vártam, hogy mikor konferáljam föl a fő ellenségedet, a toprakot a Superbike-ból.
Aki most... Én egyre jobban kedvelem.
De és azt mondja, hogy fő ellenség, de mindig küldözgeti a...
Hát ezt tudod, hogy van. Hát ez
a villanásait, az Instagramos villanásait.
Aki nincs képben a Superbike VB-vel, ott van egy török versenyző, Toprak, és légy szíves.
Razgati Oglu. Csak gyorsan mondom. Razgati Oglu.
Tehát Toprak.
Toprak, úgy jobb.
Toprak.
Aki arról híres, hogy amikor föllépett a Superbike kategóriába, akkor azzal borzolta a kedélyeket, hogy végig stopizta az egész box utcát, és azóta pedig rengeteg egykerekezéssel meg keresztbecsúszással borzolja az idegeket. És a Gould az rendkívül ki volt ráakadva, mert szerint a törökök azok gazemberek, a Topraknak nincs ízlése, és eleve az Erdogánnak a diakónusa.
A Sofoglu, nem a Toprak.
Hát rajta áttétett. Ja, és a Sofoglu meg a mentora, úgyhogy innentől kezdve csak is egy erdoganista gazember lehet, miközben a Gould meg köztudottan Fethullah Gülennek a támogatója. És emiatt nekem hosszasan hajlandó egyrészt folyamatosan panaszkodni a Topraknak, milyen ízléstelen autója, kabátja, cipője, nadrágja, villája.
De mióta ebből kevesebb a közösségi média megjelenés, ezt már alábbhagytuk, most már csak Sofoglu.
De nem, hát én megkértelek, hogy kövesd ki, és ne engem fárassza.
De követem tovább.
De most már lakberendezési
rovata is. De az a Sofoglu egyébként. Amúgy én azt vettem észre, és nem a lakberendezési rovat miatt, hogy a Bistei Peti meg a Sofoglu olyan, mintha lelkitársak lennének. Brother from another mother. Mert hogy egyébként a Bistai kirakott egy ilyen sárga száppal egy ilyen Insta sztorit, én oda is írtam, ez olyan, mint a sárga tenger alatt járó, és mentő mellénybe, ott a körös torokba, és mit ad Isten, egy nappal később, mit ad Allah, egy nappal később, Sofoglu kirak egy ugyanolyan szápos képet. Tehát, hogy ezt mire véljem?
Hát tudom, ő is leugrott a körös torokba egy picit.
Hát kicsit odébb.
Mondjuk azért én nem vagyok akkora vagány, hogy fölhívjam Erdogánt, hogy
török, húznék
egy kövéret a H2-nek, zárják már le ugyan a Boszporusz
tígyestére. A Boszporusz hidat, igen.
Hát de miért Szegeden melyik a leghosszabb híd?
Az új híd.
Hát, akkor a Botkának csak nem
szólsz. Hogy főnököm, elrúgatnám a Hayabusának.
Akkor itt most át is kötjük a Hayabusára a szöveget.
Félj. Te nemrég jöttél haza egy izgalmas külföldi túráról, ahova kellett PCR-teszt?
Kellett. De téged tudnálak idézni még itt a januári kalandjaidra, hogy nincs az a COVID elleni intézkedés, amit ne lehetne előállítani egy fénymásolóval. De az én csináltattam pénzért. Már így 3 PCR-teszten is túl vagyok. A busáról, hogy az útról meséljek.
És most fáj a torkod, mert
akkor ha jól tudom, egy túrát vezettél a Hayabusával, és elütöttetek egy gyereket egy zebrán.
Nem mi ütöttük el, vagy bocsánat, tehát hogy nem az én csoportom ütött el, és ez így, igen, ez így.
Vagy a ti brigádotok két
a
csoportra volt osztva.
Tehát én csak előre igen, láttam, hogy megáll a sor az autós, és akkor előre mentem, hogy mi lehet a probléma, aztán láttam, hogy mi vagyunk a probléma. És iszonyú mák volt, hogy a második motor a sorban, azon volt GoPro, volt kamera.
Milyen országban járunk?
Boszniába.
Tehát Boszniába előttünk
tehát
egy gyereket
az zebrán. Egy gyereket lakott területen, igen, tehát még egyszer így a...
Nem mi voltunk, nem is gyerek volt.
Ezt így, mind, ezt így rögtön így érzékeltettem, hogy képzelj el valaki, hogy mondjuk itt a Nagykörösin befelé.
Ismerjük a bosnyák
kamionosokat. Egy csapat román motoros előtt egy zebrán egy gyereket. Na szóval az volt a mák, hogy volt kamera a motoron, mert gyakorlatilag a kisrác az tekert a zebrával párhuzamosan, és rárántotta, gyakorlatilag föllökte a GS-t. És egyébként elpapszolt hihetetlen a felvétel.
Tehát nem csoda, hogy bátrak a bosnyák kamionosok, tehát azért áránt a 4GS-re.
Figyelj csak, nem csak kamionosok, én azt vettem észre, hogy a Balkánon az életveszélyes előzés az néphagyomány. Tehát az...
Bocs, ezt cáfolnom kell.
Hát nem véletlen
bizonyos balkáni népek, azok tényleg elég agresszíven és támadóan vezetnek, de mivel nem halnak meg folyamatosan naponta ötször, ezért én azt mondtam le, hogy ezek jól is vezetnek.
Igen, jól vezetnek. Hát nézd meg a szerb vendégmunkásokat, ahogy végrongyolnak Magyarországon.
De, tehát, hogy de azt tűnt,
a szerb rulett az innen jön. Tehát ugye van az orosz rulett, az egy például a szerb rulett az innen jön. Ugye most ne népszerítsük a szerbületet, de hát ez innen jön.
De volt olyan, hogy egy motorkerékpárral nehéz volt tartanom Albániában a tempót egy helyi mercissel, mert az tényleg úgy ment, hogy
a régen, amíg nem volt autópálya, átjöttél Hegyeshalomnál, és hogyha megpróbáltad megelőzni a szerb neoplánt, akkor gyakorlatilag életveszélyes szituációba keverted magad. Úgy ment át Kisbéren a 90 fokos fordulóba, hogy gyakorlatilag becsúsztattak keresztbe a neoplánt.
Na, de arra akartam kifutatni, hogy ugyanakkor átértem Macedóniába, ott mindenki szüttyögött, és nem tudott vezetni. Tehát ott nem volt se necces előzés, se gyorshajtás, se semmi, és erre miatt arra jutottam, hogy a macedónok viszont hiába laknak egy szerpentinen, ott nem fejlődött ki ez a képesség, vagy úgy megbírságolják őket, hogy levegőt csak kapnak utána soha többet.
Akkor Macedónia a Balkánnak a Svájca?
Hát...
Na, szóval elütöttétek a gyereket a zebrán.
És gyakorlatilag egy kisrác volt a hibás, és a rendőrök mondták, hogy ugye rögtön a felvétel ugye az rögtön meg lett mutatva ott mindenkinek, még a lincselés előtt. És,
volt egy kis verekedés?
Nem volt, hál' Istennek, de azért na, ez egy szitu, valljuk be.
Hát igen.
És gyakorlatilag mondtak a rendőrök, hogy ez nagyon nagy szerencse, mert ők lennének bajba, hiszen ugye nekik igazságot kéne tenni, és hát ilyen kézenfekvő bizonyíték hiányában azért az nehéz.
Az az igazság, hogy bebörtönzik a magyarokat.
Vagy agyon lövik ott helyszínen Andrást.
No, és igen, az új busával volt szerencsém ezt végigcsinálni, ezt a túrát.
Megfutja a 300-at?
Nem tudom, mert ugye fel kellett rá csomagolni a hátuljára, és olyan mondhatok itt, nem fog. Most már kicsit félek egyébként, hogy itt a kamerás felvételek alapján most már elítélhetik itt az embereket nálunk, úgyhogy már félek ilyen sebességadatokat is írni a cikkekbe, megmondani itt az égéstérben, mert bevallom, és akkor holnap jönnek
erre van volt az a rendőr, nem tudom micsoda, aki a Teve utcánál részegen összetört autókat, meg még odafugyozott, és aki azzal védekezett, hogy az alter egója próbálja lejáratni. Innentől kezdve ezt a védekezést ezt te is bármikor bevetheted.
Nem vagyok ennyire kreatív.
Te leírod, hogy cikkben, hogy jó, és akkor 300-al egykerekeztünk végül az Andrásin, akkor megy a feljelentés, és akkor mondod, hogy jó, az alter egód írta a cikket, aki le akar járatni.
Meg mindegy, azt írok, amit akarok, nem?
Egyébként meg újságíró vagy, elvárjuk, hogy hazudozzál össze-vissza.
Király Laci ezt úgy mondta, ezt a sajabusának a sebesség... nagy sebességű viselkedését, hogy mesélték.
De most akkor végveszélyben van a sólyom, vagy nincs?
A sólyom szerintem nincs végveszélyben, köszönhetően annak, hogy szerintem Amerikában annyian megveszik azon a nagy piacon. Tehát szerintem igazából Amerikának köszönhető az, hogy még egyáltalán csináltak egy harmadik generációt a busából. Mert itt Európában én azt
európai szemmel értelmezhetetlen.
Bármennyire egy majdhogy nem kikezdhetetlen motorkerékpár, mint tehát így minőségileg például. Tehát tényleg olyan kidolgozása van, amit Suzuki-tól még sose láttunk. Uh-huh. Meg az átható mechanikai precizitás, az már nem is tudom, Hondával sem mentem régen, ami most megvan a Hayabusában. Tehát az a nagyon finom váltó, a kuplung, a gázreakció, hogy ami sejmesen jár a motorja. A kipufogója az már túl sejmes hangja, tehát az nyilván az Euro 5 az uh-huh. már a hangját, hogy majdnem kinyírta. Szóval így nehéz tényleg egy nagyon kikezdhetetlen motorkerékpár, csak egyszerűen nem elhaladt a koncepció fölött az idő. Tehát ugye amikor a túraendurók mennek 250-nel, de 200-al meg egyenes derékkal ülsz rajtuk, Míg a Busára azért már 150 fölött azért rá kell hajolni a tankra.
Hát meglehetősen, tehát hogy igazából...
Illetve hát, hogy amikor előjön a rossz út, akkor a többiek ugye mögötted fogják és fölállnak, és 80-nal elveretnek a zúzott kavicson, te meg második alapjáraton ott azt a 20 kilométert.
Kézen állva az ökölőt, és így zatsz, hogy a műanyagú pattognak-e vagy nem.
Igen, pontosan, pontosan. Hát nem Guldát érti a problémát.
Hát igen, gyakorlatilag, és ez csak annak köszönhetően tudom átérni, hogy mióta mentem a GS-sel, azóta nem igazán értem, hogy sportmotort úgymond utcára milyen szándékkal tudnak még eladni.
Potenciális álmokfutó volt a GS-sel a Guld egyébként. Én mentem mögötte.
Hát túlzottan veszélyes az a motor, mert túlzottan sokat tud. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Igen.
Jó, szerintem te is álmokfutó stílusban közlekedsz, Peti, mert amikor tavaly csináltuk a Kawasaki Z900 RS és Suzuki Katana összehasonlítót, hogy a 70-es évek retrója, vagy a 80-as évek retrója a nagyobb diszkó, és ott a Balatonfelvidéket céloztuk meg, mint ideális.
Hát az csodás.
Tesztálja.
Ez egy csodás nap volt.
Egyrészt a tökéletes őszi idő volt, az a lapos aranyszínű fények, már benne voltunk az őszben, tehát már volt színe az erdőnek, emberek alig voltak, meg hétköznap mentünk le nyilván, hogy azt munkának hazudjuk, és ilyen nagyon kellemes idő, tökéletes színek, meg is ebédeltünk először Füreden.
A motorokhoz választottuk az időt gyakorlatilag.
Igen, kb. Az. És aztán én úgy gondoltam, hogy ott motorozunk egy ilyen jó ízűt. Valószínűleg a Peti is ezt gondolta, csak nekünk ez mást jelent. Úgyhogy az volt, hogy akkor tudtam egy picit beérni, amikor azért vette el a gáz, hogy aztán felszippancs a kerékre, és úgy közlekedjen a következő 200 méteren.
Nem. Majd egyszer elküldjük a sapkával. Senki nem tud olyan gyorsan menni azon a szakaszon, mint a sapka.
Azért lehet, hogy Pavlovics Imrét megkérdezném még ebben a kérdéskörben, hogy ki volt a leggyorsabb.
Ott.
És hogyha már itt az elszabadult lóerőkről beszélgettünk eddig, kipróbáltam a múlt héten, vagy múlt előtti héten.
A Panamot?
Nem.
Ja.
Az MV Agusta, az MV Agusta
Brutale 1000 RR-t, amire rátöltötték a verseny elektronikát, föltettek rá egy hangosabb kipufogót a Serie Oro-ról, és ez az alapból ilyen 10 millió fölötti motor, így tudott 212 lóerőt a gyári 207 helyett, és Peti ment vele pályán, én meg leszállítottam neki az Euroringre, hogy ne kelljen összekoszolni a bőrruháját rovarokkal, meg egyéb kellemetlenséggel. És ahogy mentem lefele, ja, és le is áttételezték, hogy jobban ugorjon, mert ezeket a nagyon erős motorokat gyárilag nagyon hosszú áttétellel szerelik, hogy a zajemissziót tudják teljesíteni. Tehát a mérés közben egyszerűen ne forogjon annyit. És ezt meg visszalakították úgy, hogy valójában jó legyen. És azon filóztam lefelé, hogy oké, de hogy lehet, hogy ez nincs meg 212 lóerő. Mi lenne, hogyha lepadolnánk, és kiderülne, hogy szégyen szemre csak 190. És ezen filóztam, hogy ezt hogy lehetne kideríteni, hogy 150 fölött mennyi az annyi, mármint lóerő fölött.
Hát itt a Busánál is ugyanez volt, ugye itt a dilemma, hogy mikor megjelent ugye a harmadik generáció, ez gyengébb lett, mint az előző, és akkor itt sokan, ha mondták, hogy akkor milyen busom áll ez, hogy gyengébb, meg akkor már csak így éppen-éppen leforogja a 300-at, de ez nem lényeg. Szerintem már réges-rég nem lényeg. Nem az adja a savaborsát se a busának, se a brutálénak, hogy 212 vagy 197 lóerős. Mondjuk a brutálénak pont éppen az a színház adja, ami a pont a szöges ellentéte a busának egyébként. A gyakorlatilag a reciproka a brutál, mert ugye nincsen rajta idom. Teljesítményben nagyjából ugye megegyeznek, de úgy nagyon más vonásuk nincsen közös.
Fú, a brutálén én azt éreztem, hogy ez egy, mint hogyha egy versenymotor lenne. Tehát, hogy ugyanolyan reszelős az alapjárata, lent egyébként nem megy különösebben jól, picit döglött, és kell neki a tempó, meg a kínzás, hogy elkezdjen kisimulni. És utoljára ilyet a Yamaha R1-en éreztem a 2015-ösön, hogy csak így közlekedni vele rossz volt, és még azzal nem mentem aztán úgy, hogy amit mondtak, hogy igen, ennek kell a tempó meg a csapatás, hogy kisimuljon és csodálatos legyen.
Tehát ilyen klasszikus pályamotornak érzed az MB-t?
A Brutál 1000 RR-t azon azt éreztem, igen, hogy az utcán nem akkora eresztés, mert tényleg az van, hogy amikor leforgatod, odavered neki, téped, akkor hirtelen egyből tökéletesen kezd működni a gyorsváltó, a fék, a futómű, megjön
a... tavaly is így volt.
De hasonlót írtál, mondjuk azt a cikket elolvastam, mert tökre érdekelte a CBR, meg a CBR 1000 erről, hogy igazából magas fordulaton működik, és hogy igazi pályamotor.
Persze, most azt is le kéne átitelezni egyébként.
De igen, de hogy akkor, ha fározamot kéne vonni az MV meg a CBR között, az új CBR között, akkor hasonló a karakter?
1000 köbcentiből más, hogy nem nagyon lehet kihozni 210 lóerőt, mert azt fönt kell optimalizálni, magas fordulaton adja le a nagy nyomatékot, abból lesz a sok lóerő, és az csak úgy lehet, hogy a töltés cserét az 10 sok ezer fordulaton állítják be optimálisra.
Ezért kérdezem tőle, van volt párhozam, vagy tudsz bármi párhozamot, vagy teljesen más az MB mondjuk?
Inkább most itt visszakanyarodnék arra, hogy magas fordulaton hozzákezdte, és volt egy nagyon jó, még azt hiszem egy régi motorrádmérés, ahol egymásra rakták a 2004-es ezreseknek a teljesítmény nyomaték görbét, meg a 15-ösökét talán. És gyakorlatilag az van, hogy alul gyengébbek a mai sportmotorok, vagy ilyen középtartományig, és az, ami alul nincs, az fölül van.
Tehát fura, egy olyan, mint egy modern dízel autó.
Viszont a Hayabusánál ugyan fönt a csúcsadat az kevesebb, viszont elvileg mindenhol jobban megy a csúcsot leszámítva.
Igen, egy ilyen nagy barátságos mackó a Hayabusa egyébként így az MV-hez képest. Amikor az MV-t beindítod, már eleve megijedsz attól a szörnyű zörgéstől, ami alapjától jön a blokkjából, de ez ugyanilyen volt a háromhengeres 800-as, a Super Veloce is. Sőt, az még az annyira rezgett, meg csörgött, hogy így rezgett rajta az idom kis
oldalaton. Tehát elindítasz egy MV-t, akkor mindjárt úgy érzed, hogy 2 másodperccel gyorsabb vagy mindenkitől. Tehát, hogy te voltál az orvosházi Nikitú.
Nekem ilyen, inkább ilyen félelem, tehát a japán motorra szokott fülnek, ez ilyen félelem, hogy úristen ez a hang.
Szét fog esni.
Igen, igen. De aztán igen, tehát az érdekes, hogy
pedig neked van KTM-es múltad, barátom, hát neked egy volt Duke 2-eset, annál szétesősebb hangulatú dolog nincs.
De én még idejébe eladtam.
Hát de az újkorában is olyan hangja van, hogy mindjárt kikönnyökül a hajtókor, aztán jó, vagy kikönnyökül, vagy nem.
Négy hengeresekről beszéltünk. Úgyhogy a négy hengereseknek a járás kultúrája az szöges ellentétben van az MV meg a Hayabusáé, meg a Hondáé is egyébként. Tehát mondjuk a Hondáé már sokkal reszelős több, mint az előző RR volt, de azért még mindig nem ez a nyers. Tényleg ilyen. De attól függetlenül nem brutális az MV, tehát hogy egy nagyon jó vezethető motor. Tehát nem, régen nem az az abolázatlan ilyen Mustang, mint amilyen a régi F4000 volt például.
De akkor itt a főszerkesztő úr ide írta, és ez egy tök jó felvetés, hogy akkor az MV vagy a Ducati a motorok Ferrari-ja.
Ezt kérdezem, nem állítom.
Ezen hát én kérdezem, ez egy kérdés.
Ezen én firóztam egy ideig.
Ez egy tök jó.
És szerintem a Ducati a motorok Ferrari-ja, mert hogy a Ferrari az így a
nagy számba gyártott
motorrally, ugye, ahol tehát ez a Modena környéki gyártóknak, ugye azonnal származó exotikumoknak, ott a Ferrari az a tömeg.
Tehát tömegtermék magyarán mondva, igen.
Lamborghini szerintem már jóval kisebb darabszámú.
Tehát az MV a Lamborghini, igen.
Igen, igen.
Hát jóval kisebb, persze.
Tehát ugye nemrég beszélgettem Petrány Mátéval, aki az amerikai Road & Track-nek a magyar szárnya.
Igen.
És ő végigvezette nagyjából az összes szupersportautót.
Totálkának az amerikai szárny, nem?
Miskolci, én azt nem számolom még Amerikához. De, és ő végigvezette kb. Az összes szupersportautót, a McLareneket, Ferrarikat, Lambókat, Maserati MC, nem tudom micsodát, tehát MC20, vagy...
Igen.
Az a neve?
Az új V6-os, igen.
Igen, tehát, hogy azt is. És írt egy cikket erről a Maseratiról a Total Car-ra, és ennek kapcsán dumáltunk arról, hogy...
Ez megjelent már?
Persze. Hogy mik az ilyen fajta jellegek ezekben, és ugye én ezek alapján próbáltam összelőni, hogy nem az, hogy mennyi van belőlük, vagy milyen gyakori, vagy hol van a székelyük, hanem élményre lehet-e párhuzamot vonni az olasz szupersportautók és az olasz sportmotorok között. És én egy ideig azt gondoltam, még nem vezettem se Ducatit, se Agustát, hogy az MV Agusta Ferrari, a Ducati meg talán egy Alfa Romeo. Aztán kipróbáltam Ducatikat, és arra jöttem rá, hogy nem igazából ez a Ferrari. Aztán amikor mentem MV Agustával, akkor ezek mindig így borultak, hogy akkor most mit hova tegyek. És arra jutottam, hogy nem, ezeket nem lehet megfeleltetni. De tök szívesen elfogadok ellen véleményeket.
Tehát egy MV nem lehet egy Lamborghini-nek a kétkerekű megfelelője?
Ha te azt mondod, hogy lehet, akkor beszélgetünk róla.
Én nem vezettem se Lambót, se MV-t, úgyhogy nem tudom. De a Bistei Peti talán már mindegy kettőt vezette.
Lambót nem volt.
Van is neki.
Topráknak van?
Topráknak? Szerintem hát milyen Toprák? Nincs?
Ő szerintem milyen? Ő Mercedes-es. Én Mercedes-es. Azt figyeltem, hogy ő az ilyen SLS AMG-ket.
A Sofoglunak van a Ferka, az SF90 Stradál az új.
Hát az is van. De amúgy nem tudom, hogy a Sofoglunak tényleg milyen van még. Ugye mindig csak egy részletet látunk abból a garázsból.
Nyomorúságos életéből.
Topráknak ugye van ez a gyönyörű kanári sárga Mercia sport.
AMG GT, igen. Az.
Ahhoz vette fel a múltkor ezt a flitteres szövetnadrágot.
Egyébként az Instagramon minap találtam egy kiváló oldalt. A Csukló Spotting a nevük. Magyarországi híres embereknek az órájáról írják meg, hogy mi az és mennyibe kerül. Semmilyen shamingelés, tehát hogy mindenféle figura felbukkan, Soros György és nem tudom, Dr. Zimány Linda, és, tehát hogy közéleti személyek, és abszolút nem shamingelésként, csak megállapítják, hogy milyen óra, és mondanak róla pár mondatot, meg, és oda teszik az árát, és Anti valakivel szoktunk kiváló tartalmakat megosztani egymással, ő átdobta, hogy lehet, hogy ilyet meg kéne csinálni autósban. De hogy Magyarországon ugye az van, hogy általában a gazdag emberek azok nem megveszik az autót, hanem leasingelik, hiszen így tudják az egyébként elcsalt adót láthatatlanul tartani.
Hiszen és azok a McLarenek, amiket Budán látsz, igen, azok meg nem is tudjuk, hogy kihez tartoznak.
Igen, tehát hogyha hiába látod XY-t egy Rolls-Royce alatt, nem fogod tudni az övé, hiszen jó eséllyel csak leasingeli egy rosenheimi cégtől.
Csak úgy mennek, mint a Knight Riderbe a kamion.
Vagy B-verzió, XY, akinek egyébként van Rolls-Royce vagy McLarenje, az amúgy a hegyvidéken csak egy A3-os Audival jár. És a Rolls-Royce nem Magyarországon jár.
Hát az biztos, hogy rejtenek itt is a garázsok olyan dolgokat. Tehát tudom, hogy Kecskemét környékén van valahol egy F40-es Ferrari.
Wow. Zsanálézitől vettek.
Szokták vinni műszakira.
Jó, hát egyébként itthon nagyon sok értékes veterán is hangárakban állnak, de olyanok, hogy egykori Forma 1-es autótól kezdve, és ezek ilyen titkos szekták tagjai, igen, tudják. Nekem a Csikós mesélt sok ilyen.
Vannak Forma 1-es autók? Így?
Jó, a Forma 1-est azt mondjuk ilyen 95%-ra mondom, ugye az ilyen veterános témáknál nekem elég hamar ellankad a figyelmem.
Hoppá, de most jut eszembe, hogy mi van a magyar NR750-nel?
Nem tudom, viszont jó, hogy szóltál, mert ráírok az emberre.
Azt viszont tudjuk, hogy szeptemberben mi is megyünk egy ilyen nagyon érdekes garázsba, garázshalmazba, nagyon érdekes motorokat fogunk.
Igen, az is egy ilyen rejtett kincsbánya.
Az is egy rejtett kincsbánya, igen.
Tényleg nagyon sok van itthon, és Kelet-Európának egyébként az ilyen jellegzetessége, hogy nálunk van nagyon sok ilyen, amit nem látni. Míg a környező országokban papíron sokkal több érdekes, meg drága autó van, de azokat nem rejtegetik úgy. Tehát, hogy még Romániában és Csehországban sokszoros a...
De ez a magyar mentalitás, hogy az emberek nem merik vállalni a...
Nem tudom ezt egész tárgyakat. Pontosan.
Szerintem igen. Tehát az én szüleim egyébként...
A mikrofonba
sokáig...
beszélj, légy szíves.
Tehát azért halogatták az új autóvásárlást, mert hogy mit mond a falu. Tehát ez szerintem egy generációnak ez volt az élménye még.
De aztán csak megvettétek a Maybachot, nem?
Persze, a Longot.
Sok párna cihába volt erre az állat, de meg lett.
Ja, nyomta a hátadat mindig, amikor otthon aludtál a sok euró, de hát most már végre.
Addig könyörögtél, hogy kényelmetlen az ágy, hogy meg lett. Hát nem tudom, ez érdekes egyébként. Ugye a brit-angol száz kultúrához is hozzátartozik, hogy amink van, arra büszkék vagyunk és megmutatjuk.
Hát ezt nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, de aki járt Angliában, annak föltűnhetett, hogy a függöny az ott egy nem gyakori dolog. Igazából az utcán sétálva belátsz a...
Igen.
Északi országban sem.
De ott azért már olyan kevesen laknak, hogy tök felesleges föltenni.
Meg az ira, amikor lövöldözik, akkor mindig kiszakítja a függönyöket.
Meg erre volt egy ilyen városi legenda, hogy az északi népeknél azért nincsen függöny, mert ugye az ember ugye elment hajóval halat fogni,
és háborúzni. És lássa a vízről, hogy kimegy be az asszonyhoz.
Pontosan. pontosan, hogy az asszony.
Egyébként ez duplán is a Guldnak a témája. Egyrészt az északi szakértőnk, akinek vannak ugye finn barátai, másrészt ő az, aki, amint kiteszem otthonról a lábamat, egyből fölbukkan a feleségemnél a legszebb ingében, egy üvegborral, meg egy táblacsokival.
Nagyon nehéz volt ideérni Pajzs-Pestre, tehát hogy amíg te buszoztál,
és akkor utána meg így mondja, hogy direkt elmegyek otthonról, amikor jönne hozzám.
Az Iván általában azt csinálja, hogy megbeszélt időpontokban eltűnik otthonról, és amikor én úgymond tartom a találkozót, akkor ezt számon kéri rajtam. De hát ez van, nem lehet ezzel mit csinálni.
Na, tehát meg alá tudod támasztani a finn halászoknak a függöny kerülését?
Hát a finn halászokat nem tudom, mert Imatrában olyan sok tenger nincs a környéken. A Lapföldön, ott meg a környező 60 kilométeres területen nem volt senki, de függöny az valóban nincs. Tehát nincs függöny. Bár egyébként Juha Kálió nagyszüleinek a házában ott volt függöny, meg tiszta szoba is volt.
De egyébként miért kell ugye függöny olyan embereknek, akik egyébként seggpucéron együtt szaunáznak az összes szabadidejükben?
Hát igen, ez teljesen jogos. De mondom, Juha Kálió nagyszüleiknél ott az egyik fő utcán volt a ház, ott például volt függöny. A tiszta szobában, ahol az esküvői fotó. Tehát igazából, mintha otthon lettél volna, vagy a nagyszüleidnél, a nagy képen ott volt az esküvői fotó, és akkor ott volt művirág, minden. Szép.
Művirág? Aha, hát jó, mondjuk azon a vidéken azért, hát azért élő virágot azért maximum
egy
fenyvirágot szúrhatsz be.
Igen. Úgyhogy ott volt függöny, de csak az utcai szobában. Néztétek Le Mans-t a hétvégén?
Nem.
Én a végét néztem csak.
Én próbáltam követni, amennyire tudtam.
Fura volt, hogy nem, olyan szokatlanul tiszták voltak a motorok a befutóra.
A Suzuki nyert?
Igen.
Igen, a Suzuki nyert. Gintoli, mindenki kedvence.
Gintoli nem.
Gintoli elindult. Gintolit a Suzuki most az idén nem hagyja nagyon pihenni. A Gintoli elment szakkommentátornak, MotoGP szakkommentátornak, minden versenyen ott van. Közben onboard videókat csinál a MotoGP pályákon, ott van a paddockban, a garázsok között rohangál, majd a Suzuki Yoshimura Sher csapatnak ő az egyik pilótája, úgyhogy a teljes Endurance VB sorozaton rajthoz fog állni. Úgyhogy például úgy volt, hogy megvolt a MotoGP Katalóniába, onnan átrepült Lomanba, ott már teszteltek, és aztán verseny volt, vége lett a versenynek, és most azóta megint dolgozik, szóval Gintolit igénybe vette rendesen a Suzuki. De ők nyertek, igen. A Yard kiesett, és a kedvenceim, személyes kedvenceim a Bolliger csapat, a Bolliger Kawasakival. Ők bejöttek a negyedik helyen, de szabálytalan üzemanyag tankjuk volt, úgyhogy őket kizárták az utolsó pillanatban.
De hogy tud, tehát hogy nincs előtte gépátvétel? Tehát nincs ott Loisy gépátvétel Gábor, aki kiszúrja 40 igen. méterről, hogy hoppá, hoppá.
A baj az az volt, hogy nem Loisyt hívják ezekre a rendezvényekre.
Egyébként van FIMS licensze, úgyhogy akár
mehetett volna,
is.
Igen, hívhatták volna.
A szabálytalan tank az annyit, hogy nagyobb volt, mint a...
Ami picivel megengedett. Nagyobb volt, igen. Igen, uh-huh. Igen, nagyobb volt a tank. Egészen pontosan ez történt.
Ugye most a Le Mans hétvége azért volt különösen érdekes, mert volt magyar pilóta hosszú évek után. A Kovács Bálintot meghívta egy lengyel csapat egyre.
Igen, a Vojcik egy nagyon jó csapat egyébként ezt hozzá.
És a kategóriájukban a tizedikek lettek, úgyhogy egyébként a csapatnak a nagy menője az viszonylag hamar összecsukta magát.
Hát nem hamar, gyakorlatilag elindult a verseny, és az első kanyar kombinációban ők voltak az első csapat, aki érintett volt a tömegbalesetbe. Úgyhogy a húzó versenyző kiesett, és a Bálintik ketten csinálták végig az egész versenyt.
Ami egy 24 órás versenynél azért az...
Úgyhogy a Kovács Bálint, ha jól emlékszem, életében először volt Le Mans-ban. Tehát igen. Soha nem volt előtte a Le Mans-i pályán. Annyi köze volt, hogy ment már R1-es Yamahával, és így jöttek be azt hiszem 28. vagy 29. helyen. És úgy, hogy kettő váltásba ment a másik versenyzővel, és akkor, ha jól emlékszem, akkor éjjel volt egy kényszerszünet, mert a másik versenyző ledobta a láncot, úgyhogy ki kellett venniük valamennyi pihenőt, mert ha jól tudom, akkor a Boldor szabályok szerint, hogyha a versenytávnak a 75%-át teljesíted, a leggyorsabbhoz képest 75%-át, akkor még értékelésben vagy, és akkor itt tudtak egy kicsit pihenni. Azt hiszem 4 órát.
És akkor azt mondta egy barátom, aki követte a versenyt, hogy a Bálint az észveszélytően nagyon jó volt, mert ilyen 0,5 másodpercen belül voltak a körei, tehát fölküldték, és ugyanazokat a köröket mente, és nem is lassú köröket
tolt végig. Hát egyrészt konstans volt, igen, és hozta fel a motor. Tehát, hogy azt hiszem, hogy amikor volt ez a baleset, és vissza tudtak állni, akkor valahogy a 38. vagy 36. helyről jöttek föl ilyen szépen. Tehát nagyon-nagyon klasszul mondta Bálint, tényleg.
Hogy még mindenki más a foci BB-n pörgött ez.
EB? Vagy VB?
Vagy EB van, bocsánat, EB-n. Tehát még a többség az EB-n pörgött, azért Le Mans-ban volt egy elég szemmel látható siker.
Igen, 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 ezt nem szabad elfelejteni. Gratulálunk innen is.
Gyakorlatilag egyébként itt mindannyian majd, hogy nem tapasztaltabb 24 órás versenyzők vagyunk, mint a Bálint.
Egyébként ez egy görény megjegyzés volt, viszont a Bálint, ő volt TB24-en.
Tényleg?
Talán 2 éve, vagy nem, vagy bocs, akkor 3 éve, mert tavaly nem volt. Akkor egy elektromos csapatnál ment, mert mint licenszes versenyző máshogy nem tudott, és a 4-es rajtszámmal mentek. A robogójuk az valami kísérleti módon volt megcsinálva, és a vezérlőjük az viszonylag gyorsan elégett, tehát tudtak menni 3 kört, aztán megállt a motor túlmelegedés miatt, meg aztán kijött belőle a füst is. Annak ellenére, hogy elektromos robogó, tehát hogy nem...
Füst elmegy.
Igen, csak hogy a két üteműek is, csak azokból folyamatosan jön, abból meg csak egyszer jött ki. És amikor ment a Bálint, akkor éppen egyébként a nem túl jó robogóval is gyorsan körbe talált azon a pályán, viszont nem tudták befejezni a futamot, mert elpusztult a vezérlőjük. Úgyhogy a Bálintnak van rendesen durance versenyről is tapasztalata.
Visszaszívom.
Mondhatni, egy boldog legendával mentél együtt. Mondjuk később lett boldog legenda, de megosztottad vele a pályát. Fogalmazunk így.
Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Gult, ha jól tudom, neked programod van. Nekem le kell fényképeznem még a Rakit 3-at, ami nálam van. A bisteibe meg úgyis belefolytottuk a szót eddig is.
Szegedi Máté barátunk vár rád, ha minden igaz.
Salak Máté, igen, Salak igen, Máté. Igen.
A debreceni salakpápa. Szevasztok.
Úgyhogy további kellemes napot mindenkinek.
A műsor a Béton partnere.